Repedések. Van egy visszatérő álmom, díjat nyerek, és a laudációt magamnak kell megírnom, mert senki se ismer, és így a legegyszerűbb. Csak a leglényegesebbeket kell kiemelnem röviden, humorosan tálalva, és alkalmazkodva a díj szellemiségéhez. Az erőfeszítést, a sokoldalúságot méltányolják, nem a mérhető konkrét sikereket. Álmomban írógéppel írom meg az életemről a rövid ismertetőt. Ülök a gép előtt, kattogtatom, nem húzok ki, nem teszek át szavakat, gépelek, ahogy egy szuszra kijön belőlem. Koránkelő vagyok. Gyerekkoromban azt mondták, mindig mosolyogva keltem, derűsen indítottam a napot. Azt is mondták, hogy apai nagyanyámra ütök, aki reggel 6-ra már túl volt mindenen. Elrendezte az állatokat, főzött, a kenyeret is elkezdte sütni az udvaron lévő kemencében. Télen nem tudom, mi volt, arról nem szól a fáma, gondolom a majorságot ugyanúgy rendezte, megfejte a teheneket, legfeljebb megvárt, hogy pirkadjon, mert villany akkoriban nem volt. Családom többi tagja nem kelt korán, ezért sokszor ébren feküdtem az ágyban, néztem a plafont, arra vártam, hogy keljenek fel, és végre kezdődjön már el a nap. Mindezt nyilván derűvel az arcomon. Anyám reggel 7-től tanított, figyeltem, ahogy 7 előtt 10 percet indul el, és rohan, hogy el ne késsen. Várta, hogy nyugdíjas legyen, és aludjon, míg a kedve tartja. Aztán, amikor nyugdíjas lett, mindig felébredt 6-kor, bosszankodott is emiatt, de mondtam neki, legalább nem kell sprintelnie 10 percet az iskoláig. A koránkelést és az életem során kialakult többi dolgot elfogadtam, a történésekhez való viszonyulásom módszereit leginkább a helyzethez alkalmazkodva alakítottam ki. Hamar önálló lett, hangzik majd el a saját magamról írott laudációmban, amit álmomban a londoni Albert Hallban olvasnak fel, ahogy az is elhangzik ennek kapcsán, hogy élénk fantáziájának köszönhetően már a kommunista diktatúrában gyerekként egy képzeletbeli világban élt, ahol útlevelet kapott és utazhatott a világ bármelyik részére, és ahol a falra festett telefonon felhívhatta az Amerikába szakadt barátokat. Telnek múlnak az évek, a díj szempontjából semmi lényeges nem történik. Nem voltam se igazi harcos, se lázadó, örültem a nyakunkba szakadt szabadságnak, a hátsó padban ültem, a pad alatt olvastam, és ezt is csak akkor vették észre, amikor belefeledkezve az olvasmányba, hangosan megküzdöttem Szmerdjakov, Dimitri, Iván és Aljosa gyötrelmével apjuk meggyilkolását követően. Képek villannak be, ízek, az első igazi Coca-Cola, amit nem a román tengerparton, hanem egy vegyesboltban vettem 90. januárjában, és egy ültömbe megittam, és azt gondoltam, hogy boldog és szabad vagyok, mert ehhez fogható nincs is. Egy vörös cica és egy megállított kép, ahogy víz csorog le a testemen, amikor a marokkói sivatagban várom, hogy menjen le a nap. Álmomban a legfőbb problémát az jelenti, hogy nem tudom, miért tüntetnek ki. A kulcsszavakat adják meg, az agyam kivetíti őket a falra, mint egy projektor. Erőfeszítés és sokoldalúság. Nem tudok ezekre konkrét példákat mondani, meg kell erőltetnem magam, hogy bármi is eszembe jusson. Úgy érzem, mint aki a dzsungelben keresi a kiutat, az ösvényről is letér, és csak halad beljebb és beljebb egy kis reblámpával, és egy bozótvágó késsel a kezében. Gyalog megyek a díjkiosztóra. Attól tartok, a taxis átverne, és nem is engedhetem meg magamnak ezt a pazarlást. Fehér ruhában vagyok, a tiszta ember látszatát szeretném kelteni, de amilyen szerencsém van, elered az eső, zuhog. Be kell húzódnom egy kapuajba, más is csatlakozik, a lábamra lépnek, besároznak. Sírni kezdek ott, a kapuajban, a fehér ruhában. Ha valami nem változik, lekésem a gálát, vagy ami még rosszabb, a laudáló egy szót se tud mondani rólam, azon kívül, hogy megérdemeltem a díjat. Nagyon kínos. Nem szeretném, ha bárki is az ellenkezőjét gondolná. De az eső nem áll el, sírni sem merek, legalább a smink neked nődjön szét. Szerencsére vízálló szempillaspirált használtam, és ennek a kis szerencsének annyira megörülök, hogy elindulok, aztán futni kezdek, elengedem az esőt, a felspriccelő vizet, és rohanok a koncertterembe, ahonnan elkéstem, de így legalább senki sem lát ázottan bevonulni. Miközben kettesével szedem felfelé a lépcsőfokokat, hallom, hogy a laudáló elkezdi mondani a szövegét. Majdnem megáll a szívem. Előkotorászom a papírt, amelyen az írás elmosódott, de fölösleges is, hiszen betéve tudom a szövegemet. Egy A4-es oldalt írtam tele, az felolvasva 3 perc. A méltató elkezdi a szövegét. Ugyanazt mondja szóról szóra, mint amit én írtam. Szüneteket tart, nyomatékosít. Mindezek hallatán összerogyok az Albert Hall lépcsőjén. Az utolsó szó, ami velem kapcsolatban elhangzik, a repedések. Nagy taps következik, kinyitom a szemem, a kisfiam néz rám, tapsol 2 kis kezével, és azt mondja, anya, neked repedések vannak az arcodon. Március. Hosszan fésülöm a hajam tükör előtt. Anyu néz vissza rám elgondolkodva. Látom az aggodalmat a szemében. Valami baj van? Kérdezem tőle. Becsukja a szekrényajtót, de észreveszi, hogy alul a tükör megrepett. Kétségbeesve lerogy a szekrény melletti kanapéra, a szélére, a többi tele van pakolva. Mindig minden telepakol, most épp a 4 könyvvel, amiket párhuzamosan olvas, mintha lemaradna valamiről. Kimegyünk? Néz rám kérdőn. Én megyek ki, anyu, a piacra, veszek friss zöldséget, gyümölcsöt. Ha hosszú a sor a hentes előtt, nem is próbálkozom. Láttad, kislányom, az önkormányzat elrendelt, hogy kesztyűben áruljanak, és a nem becsomagolt árukat fertőtlenítsék. Gizi nénitől vegyél káposztát, ő nem sózza túl. Csípa hideg, a téren felállított órán, ami a hőmérsékletet is jelzi, 1 fok van. Fázom. Mint általában alulöltöztem most is. Legalább hamar megjárom. Puliszkához való túró is kell, amit csak egy helyen lehet kapni, hosszú a sor. Addig veszek tisztítószereket. Csak ne anyázna mindenki. Hoztam centit, lemérjük a 1,5 métert? Ha én sorba tudok állni a 65 évemmel, te is tudsz várni, kisanyám. Ettől a kisanyámozós pasitól elmenekülök. A zöldségesnél a legvonzóbb a gránátalma. Egyet megmosok, és ahogy 7 éve Isztambulban láttam, megbontom. Padra nem ülök, nem is lenne mire, a piac falának dőlve, a nappal szembe megállok, és könnyű, gyors és határozott mozdulatokkal préselem a számba a gránátalma levét. Nem törődöm azzal, hogy elég sok kifolyik, először a gyönyörű kendőmre, amit még Londonban vettem a reptéren, az utolsó fémpénzeimen, majd folyik a lé a kabátomra, piros lesz minden, de nem zavar már, semmi se zavar, csak legyen vége egyszer ennek a rémálomnak. 7 éve nem jártam Isztambulba, addig évente 1-2-szer kutatni, konferenciázni. Megszerettem nagyon a várost, az ázsiai oldalát is, térképpel a kezemben fedeztem fel. Sokszor egyedül. Pár alapvető szót megtanultam törökül, de a piacra általában a bosnyák kolléganőmmel mentem, ő jobban szót értett. Rengeteg gyümölcsöt, zöldséget megkóstoltunk, a Boszporusz partján sült halat ettünk, néztük sokáig a kereskedőket, a tengert, és ahogy halásznak a fejünk felett. Mindent megmostunk, de sokszor ezt is megmosolyogtuk, hogy milyen finnyásak vagyunk. Én meséltem neki 90 márciusáról, ő meg a bosnyák háborúról. A gyerekkori nélkülözés közös téma volt mindig kettőnk között. Ha kávéztunk, az el nem fogyasztott cukrot eltettük. Valentina apukája hivatásos katona volt, most méhészkedik a bosnyák-horvát határon lévő nyaralójukban. Ha a lánya hazalátogat, bárányt sütnek, húst hússal esznek. Valentinánál mindig van rágógumi. Még a háború alatti karanténban rögzült benne, ha az élelmiszer szállítmánnyal érkezett édesség, így rágógumi is, nagyon beosztották. Egyik nap egy laprágó felét elkezdte rágni, aztán a megrágottat kivette a szájából, és visszacsomagolta a papírjába, hogy másnap is legyen mit rágnia, sőt, pár gyerek úgy versenyzett, hogy a megrágottat összerágta a féllel, és akkor jó nagy gombóc lett belőle, amiből szép lufikat lehetett fújni. A nagyobb család együtt vészelte át ezeket az időket, Vali 2 évet kihagyott az iskolában, de később bepótolta. Ahogy ott ültünk a Boszporusz partján, fújni kezdett a szél, hirtelen lehűlt az idő, hideg lett. Siettünk vissza a szállásra, készültünk a másnapi előadásokra. A szálloda aulájában terül-terül asztalkán fogadott, valamit ünnepeltek a törökök, minket is megkínáltak. Esztelenül finom volt minden, egy kukta sorra bontotta ki a gránátalmákat, 2 mozzulattal facsarta ki a levét egy pohárba, majd megkínált vele, hogy igyam meg. Ugyanazt a kicsit bizsergető ízt érzem most is, ahogy megy le a torkomon 7 évvel később a piac falának dőlve. Rám szól az egyik árus viccesen, hogy ezt otthon is tudom csinálni. Aztán belekezd a történetébe, mondja szüntelen, hogy csak azért csinálja még a piacozást, mert tavaly befektetett egy újabb melegházba, és semmi megtakarított pénze nincs, amíg össze nem gyűjt 200 000-et, addig kint van a piacon. És neki ez az élete. Kesztyű van rajtam, szokatlan, de biztonságot ad. Mosolygok is magamon, a beszariságomon. 90 márciusában a kert legmagasabb pontjáról követtem kellő távolságtartással az eseményeket. Apámnak volt egy diktafonja, azt elcsentem, hozzá a kazettát is. Kesztyűs kézzel kapcsolgattam be és ki a diktafont, felvettem a Bolyai utcából a kertbe is elhaladszó tömeg zaját. Hideg volt, de kabátban elviselhető. A kazettára tudósítottam 14 évesen az eseményekről. Egyszer csak lépteket hallottam, trappolásokat. Egyre többet és közelebbről, de mivel korom sötét volt, nem tudtam merre nézek. Rutinosan felmásztam a diófára, elbújtam a bátyámmal kialakított odunkba. Sokan jöttek, férfi hangokat hallottam, magyarul beszéltek. Keveset értettem, de olyasmiket mondtak, hogy előre, felfelé, a kerítésen át. Nem mertem szólni, rezzenéstelenül ültem és vártam. Kesztyűvel a kezemen szorítottam a magnót. Bemegyek a pékségbe, nem érek semmihez, kenyeret veszek, szeleteltet, ha kiszárad, megpirítom. Eszembe jut, amikor 7 évesen bementem a sarki rapidboltba, az üzlet kongott az üres polcoktól. Szörümune, szervusz, drága, avetsz pűne? No, avem, drága, kündolsz, avetsz? Nustu, drága, szörümune, szervusz, drága. Visszaérve a piacról, első dolgom a kesztyűt levenni. Nem dobom ki, mert spórolok, hanem lefertőtlenítem. Szemem láttára zsugorodik össze a kesztyű. Kidobom. A répát, a karalábét, a petrezselymet, a narancsot, az almát lesikálom, úgy rakom el. Mindent lefertőtlenítek kendővel. Hosszadalmas folyamat, közben a gyereke mondja, hogy unatkozik. Olvas, kislányom, intelligens ember nem unatkozik. Kinyújtja a nyelvét. A sírás környékhez. Küldik a vicces mémeket a járványról. Már egyáltalán nem talán viccesnek. Minden tudok, hány fertőzött, hány halott, hány gyógyult, stb. Van Olaszországban, Spanyolországban, Amerikában. De hogy mik az adatok Magyarországon, azt nem tudhatom. Közelünkben van az Uzsoki kórház, ahonnan kétségbe esett orvosok kérnek védőfelszerelést. Hosszan kezet mosok, énekelem közben a nincsen anyám, se apámat. Megtörülöm a kezem, elkezdem fésülni a hajam, hosszan. Anyám néz vissza rá, megszólítom. A kisfiam bejön a fürdőbe, rám néz. Kivel beszélsz, anya? Tavaszi kikerics. még bő fél órája van addig, amíg Skype-on felhívja a gyerekeket. Mindig pontban este 8-kor beszélnek, ő, az anyjuk ragaszkodik ehhez a leginkább, a fiának és a lányának már többször elmagyarázta, hogy nem lehet őt bármikor megcsörgetni, mert dolgozik. Azért fizetnek Léna néni rokonai neki, hogy Léna néni zavartalanul élje nyugdíjas napjait ott, ahol egész életében élt, egy német kisvárosban. Ő meg mindent megtesz ezért, bevásárol, főz, takarít, injekciót ad be és társalog vele. Léna néni nehéz eset, nem tud megbékélni azzal, hogy erre a sorsra jutott, és azt se tudja elfogadni, hogy egyre nehezebben mozog, és emiatt segítségre szorul, az ő segítségére, aki nem német, ráadásul egy másik, szegényebb országból származik, onnan, ahonnan csak rossz híreket hallani. Egyáltalán Léna néni saját kiszolgáltatottságáért őt, a fizetett bejárónőt teszi felelőssé. Léna néni gyerekei egyre ritkábban látogatják őt, mert nekik is állandóan szemrehányást tesz. Itt hagytatok egy idegennel, morogja az óra alatt, sie ist eine Fremde, eine Ausländerin, és hosszan, kicsit teatrálisan kinéz ilyenkor az ablakon. Ha tudna annyira németül, hogy Léna nénivel szót értsenek, elmondaná neki, hogy megérti őt, neki is meg kell tanulni a 40 fölött új életet kezdeni itt, az idegenben. A gyerekei az anyjával maradtak otthon, aki hasonlóan zsarnokoskodik unokái fölött, mint vele, egyetlen lányával. Szíve összeszorul, ha az anyja jelentkezik be elsőként a Skype-on. Csak panaszkodik, hogy milyen nehéz a gyerekekkel, főleg a fiúval, aki nem akar tanulni, csak csavarok, bolyong a telepen egyedül késő estig, aztán beesik a lakásba, eszik és behúzódik szótlanul az ágyába, és nyomogatja azt a kurva telefont, amit te küldtél neki még a nyáron. Neki ilyenkor a góc a torkában elkezd nőni, dagadni, rögtön szétveszíti a nyakát, gombócként hömpölyög végig a monitor előtt, majd rágurul a képernyőre, tovább dagad, már alig látja anyja arcát, csak a hangját hallja, ahogyan káricsál, egyre ritmusosabb a zenéje, minden ötödik szó, nem bírom, nehéz, neked könnyű, csak az öregasszony a főző kapod, a sok eurót, ne küldj nekem semmit, nem vagyok rád szorulva. Csak a gombóc szét ne robbanjon, erre koncentrál. Anyu, mennem kell, add a kis Klárát, ott már tavasz van, láttam a neten, a szomszéd Julika rakott fel fotókat. Minden telefonhívás előtt szükségszerűen végigfuktatja magában a mantráit. Ez volt a legjobb döntés, hogy idejött külföldre dolgozni. Nem kitelepült, hanem külföldön vállalt munkát. Így legalább annyit keres, hogy a férje 10 évvel ezelőtti öngyilkossága után megörökölt adósságot is törleszteni tudja, és még marad is egy kis pénze. Azt szokta csinálni, hogy egész hónapon nem költ semmit, szabad napjain épp úgy bolyong, mint a fia a közeli erdőben, vagy kimegy a krokira, ami az ócska piac ott a német kisvárosban, és hosszan nézeget, keresgél, hogy mit vegyen majd a fizetéséből a gyerekeknek és az anyjának. Limiteket szab meg magának, maximum 120 eurót költhet, de akkor magának is vesz egy szép sálat. Akkor, ha összegyűl. Ezek a szabadnapok tulajdonképpen újabb löketet adnak neki a túléléshez. Néha megeszik egy kebabot is, a legjobb kebab egy török árusé, kér bele mindent, hagymát, csípőset, állesz, megiszik hozzá egy kólát, nem gondol közben semmire. Aztán visszagyalogol a házhoz, Léna nénihez, aki sokszor a függő mögül lesi, mikor érkezik, aztán ha belép a házba, akkor úgy tesz, mintha észre se venni őt. Ő még nyer pár percet, nyújtja a szabadságát, de nem tart sokáig, hallja, hogy Katarina, Katarina, du bist Pedran. Ő meg lázadásképpen felböfögi a kebabos kólát, jövök, itt vagyok, nyugi. Eszébe jut, hogy otthon is ez ment mindig. Kati, Kati, gyere már, adj egy felest, Kati, Kati, hol vagy már? Itt a vendég szolgált ki, mondta a főnök, a Jani, aki a kocsma, de övé a vegyesbolt is, és ő tölti újra a patronos üvegeket szódával. Úri dolga van Janinak, mert ő segélyt is kap, ő az egyik közmunkás a faluban, meghitelezi a felesek árát, húzza a strigulákat a nevek mellé, és ha megjött a többieknek a segély, az be is gyűjti, mutatja az áthúzott vonalakat. A falubeliek nem kételkednek a számokban, odaadják Janinak a pénzt. Nem is nagyon akarnak újat húzni vele, hisz ha baj van, csak ő tud fuvarozni a másik faluba orvoshoz. Amióta ez a rendszer van, senki nem kérdez semmit, csak fizet, és ugyanúgy magába roskadva iszik, míg teljesen üveges nem lesz a tekintete. Ezt hagyta ott Kati, s ha ez eszébe jut, úgy érzi, ereje megsokszorozódik, bármit kibír. A faluban ő volt Jani cselédje, a boltban is dolgozott, a kocsmában is kiszolgált, elmosott, felmosott. Jó csak az volt az egészben, hogy a gyerekeivel ment haza, az anyja sokszor már aludt, ők hárman összekacsintottak, volt, hogy bujócskáztak is, aztán egymáshoz bújva elaludtak. Milyen klassz új sálad van, anya, szól meg a csengő hangján, a Skype-on Klárika. Ő megörül, hogy nem kapcsol be a kamera, így nem látja a kislánya könnyeit. Jövő héten hazamegyek, és neked adom, ha szeretnéd. Most fáradt vagyok, nehéz napom volt, sokat emeltem Léna nénit. Küldök egy tavaszi kikericset.